Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérletik. Miniszter úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Mi a kapcsolata a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiának, a Nemzeti Energia Stratégiával, a Nemzeti Energia és Klímatervvel, valamint az első éghajlatváltozási cselekvési tervvel?
Kezdjük a végén. Üdvözlöm a hallgatókat én is. Megpróbálom, mert valóban a kérdés az teljesen jogos, hogy itt nagyon sok rövidítésről van szó, és valóban ezek olyan stratégiák, amik egymásba ágyazódnak valamilyen formába. Ugye alapvetően az éghajlatváltozással kapcsolatos ügyeket nem lehet elválasztani az energetikától, hiszen a legerőteljesebb, a hatás gyakorló terület az energetika területe. Kezdjük a végén. A parlament tavaly októberben elfogadta a nemzeti éghajlat stratégiát. Ez egy stratégia, ami arról szól, hogy hogyan fogunk alkalmazkodni az éghajlatváltozáshoz, hogyan próbáljuk ezt tudatosítani, illetve milyen követelményeket támasztunk például az energetika számára. Tehát van egy stratégiánk, egy parlament által elfogadott stratégia, ez létezik. Ennek a stratégiának, hogy minden stratégia annyit ér, amit lebontunk belőle akciókká, tehát feladatokat határoztunk meg. Ugye ez az éghajlatváltozásra vonatkozó cselekvési tervnek az első eleme, ez 2018, 19 és 20-ra vonatkozik, tehát ez az első magyarázat, ez egy olyan terv, ami leírja pontosan a stratégiában meghivatkozott területekre vonatkozó akciókat, számosítja, meghatároz különböző mutatókat, és ezeknek a teljesítésre foglalkozik. Ez most 2020 végig érvényes, és most el fogunk kezdeni dolgozni a 21-22-23-as, illetve a 24-25-26-os ugyanilyen cselekvési terveken.
Tehát az első tervben van feladat és a határidő.
Ebben van feladat, határidő, és vannak hozzá különböző mutatók. Tehát ez egyik stratégiánk, ez egyébként a maga az éghajlat változás stratégia, ez egy komoly dokumentum, ezt több évig egyeztettük, és a parlament ezt, ahogy mondtam, tavaly elfogadta. A második a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia. Ez a másik nagyon fontos stratégiánk, ugye ez most még nem létezik. Ezt a stratégiát kellett volna 2019. december 31-ig létrehoznunk. Ugye tavaly volt egy kérdőíves felmérésünk, ez az ominózus 208 ezer ember által megválaszolt kérdőív. Ez ennek a stratégiának a bizonyos elemeire kérdezett rá, és egyfajta tudatosításra vonatkozott. Ez arról szól, hogy 2050-ig hogyan fogja Magyarország az Európai Unión belül elérni az úgynevezett karbon semlegességet. Ugye a karbon semlegesség az azt jelenti, hogy annyi széndioxidot bocsátunk ki, úgy, mint magyar közösség, vagy mint európai közösség, amennyit egyébként mondjuk az erdeink elnyelnek. Most ez a stratégia, ez a másik fontos stratégiánk. Ugye ez a stratégia kellett volna, hogy elkészüljön tavalyi végéig, de ez nem készült el abban a kiméretben, ahogy ezt gondoltuk, ugyanis tavaly évvégén egy sor nagyon fontos döntés született. December 13-án az Európa Tanács tagállami úgy döntöttek, hogy mindenki el fogja érni ezt a karbon semlegességet 2050-ig, és nyilvánvalóan ezt le kell bontani. Ez a döntés, ez nagyon sok mindent jelentett, ugye ennek nincs meg ennek a stratégiának a lebontása. Von der Leyen asszony egy 15 pontos tervet mondott el azzal, hogy a bizottság majd a működésünk a 100. napjáig ennek a részleteit nyilvánosságra fogja hozni. Úgyhogy ezért mi is, meg valószínűleg a többi tagállam is most tavaly december 31-ével egy olyan tervet készített elő, aminek bizonyos elemeit tartalmazza, és mi is úgy döntöttünk, hogy a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiát azt év végéig fogjuk véglegesíteni. Itt azt tudni kell ehhez, hogy az Európai Unió követelménye volt a tavaly december végi elkészítés ennek a stratégiának, de az ENSZ egyébként 2020 végét jelölte még határidőként, tehát nem nagyon csúsztunk ebből ki. Most van még egy évünk arra, hogy ezt a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiát a megfelelő megkérdezésekkel, a megfelelő vitákkal, de abban a formában létre tudjuk hozni, ami egyébként megfelel az ENSZ klímával kapcsolatos követelményeinek, megfelel az Európai Unió hívjuk most Green Dealnek, ebből levezetett követelményeinek, megfelel egyébként a Kárpát-medence változásának, és hát megfelel a magyar emberek igényeinek is. Ez a második lényegi stratégiánk.
Tehát akkor egyelőre egy olyan terv van, amelyben vannak feladatok, vannak célok és vannak mutatók. Ennek a tervnek mit kell elérnie? és milyen lépésenként, milyen határidőre?
Még egy picit azért a, mert volt még itt két dokumentum, amiről beszéltünk. Az egyik a Nemzeti Energiastratégia 2030, még hozzátettük azt, hogy kitekintéssel 2040-ig. Ugye ez a klímastratégia, ez az energiastratégia, ez része lesz a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiának, de miután addig is, amíg ez a stratégia készül, a kormánynak működni kell, és az energetikai ügyeinket valamilyen formában vinni kell, ezért ezt a stratégiát is elfogadta a kormány, ez a Nemzeti Energia Stratégia 2030. Ugye 2030-ra, 2030-ra az Európai Unió egy csomó célt kitűzött, ami Magyarország számára is célokat jelent. Ugye ezek azok a célok, hogy 2030-ban a magyarországi széndioxid kibocsátás az 1990 szintnek a 40%-a kell legyen, 32%-ot kell elérni az Európai Unióban megújuló energetikai rendszerek működtetésében, ez esetünkben 21%. Meghatároztuk ebben az energiastratégiában, hogy hogyan nézzen ki Magyarország energiahatékonysága. Tehát ez egy olyan stratégia, ami egy munkastratégia a kormány számára. Ugye ez alapján határozzuk azt meg, hogy hogyan nézzen ki Magyarország energiamixe, de ez alapján határozzuk azt meg, hogy milyen projekteket kell végrehajtani, milyen feladatokat kell végrehajtanunk annak érdekében, hogy egyébként az energetikai rendszerünkre vonatkozó hármas követelmény jelesül: a megfizethető energia, ugye a rezsicsökkentésnek a megtartására gondolunk, de a második a környezetet kevéssé terhelő energia, a harmadik pedig egy olyan energetikai rendszer működtetése, hogy biztonságosan tudjuk működtetni, tehát hogy ne érjen bennünket meglepetés. De ezeket tartalmazza ez a stratégia. Akkor egy harmadik dokumentum, vagy negyedik dokumentum akkor már, ez a Nemzeti Energia és Klímaterv, ami az Európai Uniónak egy meghatározott formátumába benyújtandó szintén hosszú dokumentum, ami 2030-ig részben a klímával, részben pedig az energetikával, energiarendszerrel kapcsolatos intézkedéseket tartalmazza, ugye ez egy terv. Na így kapcsolódnak össze ezek a dokumentumok.
De itt, ha jól értem, akkor minden mindennel összefügg. Mit kell néznie annak, aki azt akarja látni, tudni, hogy hova tartunk most?
Ha valaki ebben a sorrendben akar ezt elolvasni, én először a Nemzeti Éghajlatstratégiát olvasnám el, hogy ez egy dokumentum, amit a parlament elfogadott. Másodikként elolvasnám a Nemzeti Energiastratégia 2030-at, 40-es kitekintéssel. Harmadikként pedig ebben az évben előállítandó nemzeti tiszta fejlődési stratégiát, ugyanis a Nemzeti Energia és Klímaterv, amit benyújtottunk az Európai Uniónak, ez ezekből hoz össze különböző ügyeket. Tehát ezt a három dokumentumot célszerű elolvasni, illetve ennek a munkájában célszerű részt venni.
És hogyha ezt valaki elolvasna, akkor azt fogja a végén tapasztalni, hogy ez belepasszol koherens az Európai Unió terveivel, meg az ENSZ klímaterveivel is.
Meg hát a saját követelményeinkkel, mert ugye Magyarország természetesen azokat a elvárások, amit akár az ENSZ Párizsi Egyezménye, akár az Európai Unió most, meg majd az a jövőben támasztani fog, de azon túl, hogy ezeket teljesítjük, azon túl azért mi szűkebb környezetünk, ami a Kárpát-medencét jelenti, de az éghajlatváltozásnak az itteni hatásaival is kell foglalkoznunk, és hát nem utolsó sorban az emberek véleményét meg kell hallgatni, és azokra is reflektálni kell valamilyen formában. Ugye ez volt ez a kérdőív, amiről korábban beszéltünk.
A miniszterelnök az évindító tájékoztatóján már nagyon konkrét cselekvést is említett, például 2022-től a városi közlekedésben csak elektromos buszokat lehet forgalomba állítani. Ez azt jelenti, hogy a régiek azok még mennek, ameddig szét nem esnek?
Hát alapvetően arról van szó, hogy újabb buszt, ami lokálisan bármifajta emisszióval rendelkezik, ezt azért fogalmaztam így, 2022-től csak ilyet fogunk a 25 ezer főnél nagyobb városokban üzembe helyezni. Ebben a kategóriában jelen pillanatban az elektromos energia fedélzeti tárolása, amik alapuló buszok, tehát az akkumulátoros buszok tartoznak.
Tisztán elektromosak ezek.
Ezek tisztán, úgy az lényeg, hogy ne legyen a városban emisszió, tehát amit ma látunk Budapesten, ezek egy része nyilván a közlekedési rendszerből származik, tehát ezt úgy lehet csökkenteni, mitigálni, hogyha egyébként mondjuk a tömegközlekedési eszközök nem bocsátanak ki semmit. Lehet, hogy persze a globális CO2 footprint szempontjából egy elektromos busz az nem biztos, hogy pozitívabb, mint mondjuk egy vadonatúj dízel vagy CNG-s busz, de lokálisan nem bocsátja.
Valahol előállítják az elektromos energiát is.
Igen, de az nem szükségszerűen a városi levegő terheli, tehát ezért fogalmaztunk úgy, hogy elektromos buszt, vagy majd jövőben olyan módon hajtott, mondjuk üzemanyagcellás buszokat akarnánk üzembe helyezni, ami lokálisan nem emittál semmit sem. Tehát ez az egyik ilyen. Ugye a miniszterelnök úr néhány példát említett, és azt is mondta, hogy azon túl, hogy a klímaenergia stratégiánk nagyon sok projektet tartalmaz, ebből ő valamikor februárban be fog jelenteni olyan kiemelt projekteket, amik a legnagyobb mértékben járulnak hozzá ahhoz, hogy ezeket a stratégiát létre tudjuk hozni. Persze ez nem egy sor minden van, és ebből volt az egyik példa egyébként az elektromos buszoknak a 2022-től kezdődő üzembehelyezése. Addig is a közösségi közlekedésben próbáljuk támogatni a városokat abban, hogy már ha ma kell döntés hozniuk mondjuk autóbuszok vásárlása vagy autóbuszok bérlése mellett, akkor lehetőség szerint már ma is próbáljanak meg ilyenfajta járműveket bérelni, de 22-től viszont explicite megtiltjuk azt, hogy másfajta busz kerüljön új autó, új járműként üzembehelyezésre.
Rendelkezésre áll ma vagy 2022-ig az a technológia, amely lehetővé teszi, hogy egy ilyen nulla emissziójú busz egész nap közlekedjen a városban. Azért kérdezem, mert még a hibrid buszokkal is előfordult, hogy nagyon rossz volt a rendelkezésre állásuk, és kis vitték őket Budapestről.
Igen, ez a technológia rendelkezésre áll, és egyre inkább rendelkezésre fog állni, ugye ennek két feltétele van. Az egyik feltétele a meglévő töltő, tehát a töltőhálózatnak a léte, a másik feltétele pedig az a fajta akkumulátor típus és kapacitás, ami biztosítja egy autóbusznak az egész napos működését. Ha elmegyünk Kínába, mondjuk elmegyünk Shenzhenbe, akkor ott csak elektromos buszok járnak, és ezek a buszok például bizonyították azt, hogy egyébként ténylegesen képesek egész nap működni, de 2022-ig nagyon gyorsan fejlődik a technológia, mert azt gondolom, hogy ezzel nem lesz kérdés. Úgy itt inkább a kérdés a elektromos buszok esetén, hogy nagyon nagy mennyiségű akkumulátor cipel magával ez a busz, ezt gyorsítani kell, lassítani kell, energiát jelent, de az autóipar a jelen pillanatban úgy gondolja, hogy a lokálisan emisszióval nem rendelkező jármű esetén nem a tisztán akkumulátoros hajtás lesz a végleges megoldás, ez egy köztes állapot, hanem mondjuk valami fajta üzemanyagcellás megoldás, ahol a jármű fedélzetén, tehát a járműben állítunk elő áramot, olyan módon persze, hogy ne legyen semmifajta emissziója, üzemanyagcellának ilyen értelemben nincs.
Ha 2022-re akkor kialakul
egy ilyen technológia, addig ez a technológia rendelkezésre fog állni.
Akár ilyen is lehet.
Én azt gondolom, hogy akár az üzemanyagcellás technológia is már eljuthat odáig, hogy vannak egyébként üzemanyagcellák ma is, tehát ez nem egy új dolog, de nyilván az ipari termékek fejlesztésének vannak még feltételei, de én azt gondolom, hogy odáig ez a technológia rendelkezésre áll, ami itt a közösség feladata, hogy ehhez a megfelelő töltő rendszereket létrehozzon, hogyha ez egy hidrogén alapú technológia, akkor hidrogén töltőket, hogyha egyébként még töltjük az autóbusz is, akkor pedig elektromos töltőket.
Úgy jön elképzelni, hogy a 9-es busz időnként megáll valahol a városban tankolni?
Hát ha szükséges neki megállni, akkor megáll. Erre is van egy sor megoldás, vannak olyan technológiák, amik induktív módon töltik a buszt, tehát hogyha mondjuk
megy az úton
és egyébként egy útba elrakott, elrejtett a vezeték által előállított tér az, ami tölti ezt, vagy vannak olyan megoldások, hogy amikor az autóbusz megáll az autóbusz megállóba, akkor kívülről rácsatlakozik egy valami fajta alkalmas eszköz, ami egyébként ilyen módon aztán kontakt alapon tölti az autóbusz.
Van-e annyi lítium ezen a föld bolygón, hogy ki tudja szolgálni ezt a mennyiségű energiát? Ez vagy addigra már nem is kell?
Ez egy nagyon jó kérdés, pontosan erről szól a fedélzeten generált energiának a kérdése, hogy lehetőség szerint ne kelljen annyi akkumulátor gyártanunk, ami egyébként például ezt a lítium készletet felhasználja. De nyilvánvalóan itt azért nagyon sok minden történik, fejlesztenek olyan akkumulátorokat, aminek az energiasűrűsége, a teljesítménysűrűsége, tehát hogy egy egységben mennyi energiát tudok tárolni, illetve milyen gyorsan tudok visszatáplálni például a fékezési energiát. Ez a technológia, ez fejlődik, gyakorlatilag heti, havi rendszeressége jelennek meg újabb ötletek. Nyilván ezeket industrializálni kell, jelen pillanatban ugye a lítium alapú akkumulátorok azok, amik elterjedten használtak.
A magyar buszgyártás az prioritás még? Mert ha akkor ezt itt kéne gyártani.
A magyar buszgyártás abszolút prioritás, ugye amikor a 2022-es időpontot meghatároztuk, hogy onnétól már nem szeretnék, amikor volt azért egy olyan most letekintve attól persze, hogy azért itt ennek van egy átfutási ideje, hiszen át kell állítani egy sor dolgot arra, hogy egy teljesen új technológiát tudjunk üzemeltetni. Ennek volt egy olyan hátsó gondolata is, hogy a Magyarországon működő autóbuszgyártók odáig már abban az állapotban lesznek, hogy fognak tudni gyártani szóló és csuklós elektromosan hajtott autóbuszokat, tehát volt egy ilyenfajta szempont, és ebben igen.
Lesznek, lehetnek, vagy kell lenniük addigra abban az állapotban?
Hát ma egyébként Magyarország buszgyártás szempontjából nem állunk olyan jól, mint mondjuk álltunk a rendszerváltás környékén, amikor az Ikarusz a világ egyetlen buszgyára volt, ami a teljes kapacitását tudta gyártani, és el is adta. De ma Magyarországon több olyan autóbuszgyártó van, aki elektromos buszokat is gyárt. BYD, ugye Magyarországon gyárt tisztán elektromos hajtású buszokat, az Intertanker, a Mercedes-szel kötött technológiai megállapodása alapján gyakorlatilag bármilyen buszt képes gyártani, hiszen a Mercedesnek a technológiai platformja ez létezik, illetve van egy harmadik autóbuszgyártó, aki szintén képes egyelőre dieselbuszokat gyártani, illetve az Icarusról sem feledkezzünk el. Az Icarus is autóbuszokat gyárt, különböző alvázakra épít rá felépítményeket. Tehát a magyar buszgyártó kapacitás, amikor a stratégiát létrehoztuk egyébként, akkor nagyon hosszasan beszéltünk az autóbuszgyártókkal, részben a most látható tervékről, részben a jövőbeni tervékről. Ebből az jött ki, hogy 2022-től kezdődően az a kapacitás, ami alternatív hajtások, ugye nem csak a akkumulátoros hajtás, CNG hajtás is ide tartozik például. Ez a kapacitás elég ahhoz, hogy a magyar autóbusz park teljes kicserélését és a pótlását meg tudják oldani.
Arra mi az elképzelés, hogy honnan fogja venni az energiát, szerezni, előállítani Magyarország, aminek nincsenek magas hegyei, ahol tározók lennének, ahova fölpumpáljuk a vizet, majd leengedve termel.
Mi lesz ez nagyon jó kérdés, ez a tárolásra vonatkozó kérdés, alapvetően ez a energia rendszerünknek az egyik kérdése. De ugye a magyar energiamix ennek a kialakításán azt a célt tűztük, hogy 2030-ig az elektromos energia Magyarországon implementált kapacitás az több mint 90%-ban CO2 mentesen legyen képes előállítani elektromos energiát. Ugye ennek kettő lényegi alapeleme van. Az egyik alapeleme az az atomenergia, tehát a paksi atomerőmű jelenlegi, illetve újabb blokkjain által előtett elektromos energia, ez ugye CO2-mentes. A másik pedig, ami teljes mértékben megújuló, ez pedig a napenergiát látjuk olyannak, hogy elegendő nap a elem kapacitás telepítésével jelentős részben ez a második elem lenne. Ugye mind a kettő energia, és akkor nyilvánvalóan van még egy sor olyan megújuló energia előállítási mód, biomassa használata, ami a maradékot meg tudja jelenteni. 90% fölött lesz a CO2-mentesen előállított elektromos energia szintje. Ami itt a kérdés inkább, amit ön föltett, hogy a napelem akkor működik, amikor süt a nap. Mi van akkor, hogyha egyébként akkor nagyobb kapacitásunk van, mint amit fel tudunk használni, hogy mi van mondjuk az atomerőmű éjszakai kapacitásával, hogy az atomerőmet nem nagyon szeretjük változtatni a teljesítményét, ennek különböző indokai vannak. Viszont azt az energiát, amit Paks éjszak előállít, ebben a pillanatban eladjuk Ausztriának, hiszen ők tudják tárolni. Nekünk nincs erre módunk, hiszen az a gravitációs vizes tárolókat nem tudunk építeni, nincs hely Magyarországon, egyet tudnánk építeni, oda én nagyon nem szeretnék, de szerintem más sem. Tehát ezért más megoldást kell találnunk. Na most mik ezek a másik megoldások? Ugye ezeknek a stratégiáknak egy nagyon fontos eleme az innovációs lehetőségek kihasználása, különösen az energiatárolás területén. A minisztérium létrehozott egy energetikai innovációs tanácsot, ami jelentős részben egyébként az elektromos energiatárolásával foglalkozik. Itt többfajta megoldás van, ugye részben lehet akkumulátorban tárolni, ezek az akkumulátorok, ezek lehetnek például a járműveknek, például az autóbuszoknak az akkumulátorai, vagy hát abszurdum, Magyarország lassan akkumulátorgyártó nagy hatalom lesz, hiszen a Samsung mellett az SK Innovationnek a beruházásai, ezek olyan kapacitás jelentenek, ami szintén alkalmazható erre. És akkor a másik megoldás az pedig az akkumulátor, tehát a hálózati akkumulátoroknak a telepítése, ebből is több van már Magyarországon, ami nagy teljesítmény, nagy kapacitású akkumulátorokat jelent, ami a hálózat megfelelő pontján van elhelyezve, ennek részben a hálózat rugalmasságát biztosítja, részben pedig valóban energiát tudunk tárolni. Ez az egyik mód, tehát a úgynevezett galvanikus tárolás, tehát akkumulátorba történő tárolás. Aztán van egy másik mód is, ami szintén a stratégia részét képezi. Ez köztes tárolási lehetőség előállítása. Ugye itt a hidrogén tűnik egy alkalmas megoldásnak, úgyhogy mi is a Nemzeti Tiszta Fejlődés Stratégiában a hidrogén gazdaság kialakítását, mint célt tűztük ki, elvégeztük az első számításokat. De ez azt jelenti, hogy mint ahogy a általános iskolában
korábban,
a vizet bontunk, ebből lesz hidrogén és oxigén, és a hidrogént de azt pedig alkalmas módon tároljuk. Amennyiben a vízbontás olyan energiával történik, aminek nincs CO2 hatása, tehát vagy napenergia, vagy az atomerőmű áramával, akkor tulajdonképpen ebből zöld hidrogén áll elő, és ezt a zöld hidrogént, ezt utána tudjuk tárolni, a hidrogén az egy néhány évvel ezelőtt még problémás, most már alapvetően jól tárolható és jól szállítható anyagot jelent, aztán utána ezt a hidrogént fel tudjuk használni, például úgy, hogy visszaalakítjuk egy üzemanyagcellában, mondjuk az autóbusz fedélzeti rendszerében, újra elektromos energiával. Hát alapvetően ott víz folyik, így van, tehát ez az elektrolízisnek az ellenkező irányú megoldását jelent. Az a hidrogének az elégetése az azért némi átgondolást igényel, ugye nem véletlen az, hogy a hidrogén nem mint üzemanyaggal hajtott belsőgésű motorok, ezek gyakorlatilag mint koncepció eltűntenek, az volt az indoka, hogy
ez a duranógáz.
Nem a duranógáz okozott a problémát alapvetően, a problémát inkább az okozza, hogy egy ilyen belsőgésű motor az elégető levegének a nitrogénjét is, és miután a hidrogén égési csúcshőmérséklete magas, ezért a levegő nitrogénjét is oxidálja, és nitrogénoxid pumpaként működik. Tehát ezért
pont el akarjuk kerülni.
Ezt meg nagyon el akarjuk kerülni, tehát ezért a hidrogénnel kapcsolatosan más ötleteink van. De például ez egy olyan terület, amivel intenzíven foglalkozunk, és úgy tűnik, hogy a magyar energiarendszerben a hidrogénnek úgy, mint európai más rendszerekben is kiemelt jelentősége lesz. Ugyanis a hidrogén szén hozzáadásával, tehát ez a zöld hidrogén, amit előállítottunk, ebből viszont elő lehet állítani különböző egyéb más széntartalmú hajtóanyagokat, ha a szenet egyébként valamilyen módon úgy állítjuk elő, hogy egyébként annak már egyszer megvolt a carbon footprintje.
A hajtóanyagoknál maradva, az E10 érülésű benzin üzemanyag által okozott problémákra felkészült a kormány, hogy ez legyen mindenkinek a maga baj, aki ne ilyen autót üzemel.
Hát ugye alapvetően arról van szó, hogy a 15 évben szoktuk meghatározni azokat az autó életkort, aminél esetleg, már ennél öregebbeknél, esetleg ez okozhat gondot, ugye az a biológiai tartalom, ami megjelenik az E10 üzemanyagba, de az bizonyos szempontból agresszív lehet, és mondjuk a műanyag gumitömítésekre gyakorolhat negatív hatást, de ez nem szükségszerűen van így, megnéztük más országok tapasztalat, ugye nem mi voltunk az elsők, akik a B10 vagy az E10 üzemanyagot bevezették, ezekben az országban ezek nem okoztak még az idősebb autógenerációnál sokkal komolyabb problémákat, úgyhogy itt azért nem tartunk attól, hogy ez gondot okozna.
Még egy több konkrét intézkedést is bejelentett a miniszterelnök, például azt, hogy minden illegális szemétlerakó helyet fel kell számolni. Tudják egyáltalán, hogy hány van, mert az ember kimegy az erdőbe, akkor szinte mindenhol van.
Hát az elmúlt időszakban Magyarország itt nem haladt jó irányba előre. Ennek sokfajta indoka volt, én azt gondolom, főleg inkább a környezetünk iránti viszonyunk az, mintha nem lenne jól meghatározott, bár majd esetleg, ha visszatérünk a kérdőívnek az eredményére, akkor azért ezt egy kicsit talán más mutat. Igen, ez valóban így van, rendetlenek vagyunk. Tehát úgy gondoljuk, hogy ha a otthoni hulladék éppen nem fér bele a kukába, mert az megtelt, akkor ezt kidobhatom az út mellé, majd jön valaki és összeszedi. Most ez egy nagyon rossz mentalitás. Ugyanez igaz egyébként arra, amikor mondjuk a helyi traktoros segít az olasz kamion sofőrének 40 tonnányi RTF hulladékot lerakni az erdőszélen, amiért ő kap 200 eurót, csak ez olyan környezeti kárt okoz, ami nem vállalható. Tehát itt ebben nagyon határozott programot fogunk hirdetni. Miniszterelnök úr azt mondta, hogy 2 évenből ki akarjuk takarítani az országot. Az országot az önkormányzatok lefedik, az önkormányzatokkal együttműködésben létrehozunk egy olyan hatóságot, ami ezzel is fog foglalkozni. Nagyon sok jó példánk van erre egyébként, most említeném Zalaegerszeg városától létrehoztak egy applikációt, ahol az ember a mobiltelefonján keresztül bejelentheti az adott illegális hulladéklerakatot, önkormányzat kimegy, ha az ő területén van, akkor eltakarítja, ha nem az ő területén van, akkor felszólítja a tulajdonos, hogy takarítsa. Hát abszurdum egészen odáig, hogy eltakarítja helyette, és akkor ennek a tulajdonosnak ki kell fizetni ennek a költségeit. Tehát itt nagyon határozottak vagyunk, hogy ezt a szép országot nem szeretnénk így látni, hogy most kinéz, most katasztrofális, hogy kinéz. Tehát ez egy megoldandó feladat jelent. Részben azért, mert az illegális hulladéklerakás most nem csak optikai rontja azt, hogy éppen sétálok az erdőszélén, és akkor itt megjelenik egy síthalom, vagy megjelenik több oszló állattetem, vagy disznócsontú, nem tudom, hanem azért, mert ezek részben veszélyesek, tehát ez veszélyes hulladéknak is számított, nem tudjuk, hogy mi történik. Illetve egy harmadik, szintén pragmatikus dolog, hogy ugye a hulladék az nem szemét, a hulladék az erőforrás, az anyagot jelent, amit egyébként nekünk meg újra kell hasznosítani. Tehát ez mind a három szemponthoz hozzájárul. Az esztétikai, a környezet, biztonsági, és egyébként az energetikai, vagy mondjuk az anyagában történő újrahasznosítás szempontja is.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, az Inforádió arénájának vendége.